Kívánok! Múlt héten kezdtünk beszélni a Universal Declaration of Human Rights-ról. Közben került a magyar fordítása, ami kiadta a Magyar ENSZ Társaság Budapest 1994. Ennek a fordítása. Az első tétel, amiről szeretnék beszélni, az a hármas tétel. Everyone has the right to life, liberty and security of person. Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személybiztonsághoz. Nagyon rövid, de nagyon lényeges. Nézzünk meg egy kicsit mindenféle dolog, ami szó van a Bibliában és a zsidó jogban az életről, és így egy kicsit kapunk egy elképzelést, hogy mi a zsidóság álláspontja az élethez. Nézzük meg a Bibliában, már Mózes első könyve elején, ott úgy van az leírva, vagy úgy az jön ki a történetből, hogy mikor az örökkévaló megteremtette Ádámot és Évát, akkor elvileg örök életet adott nekik. Ez csak később egy büntetés volt, hogy mivel ették a tiltott fából, a tudás fából, ezért azt mondta az örökkévaló, jó, innentől kezdve az egyik büntetés az, hogy az élet nem lesz örökké. Ami azt jelenti, hogy a teremtésben az Isten úgy képzelt el, hogy az élet az olyan fontos dolog, ha megteremtette az ember, akkor feltétlenül örök életet adott neki. Érdekes dolog az is, ha nézzünk azt a fejezetet a Bibliában, azt hiszem az a második fejezet, hogy volt a tudásfája. A tudásfájáról azt mondta az örökkévaló Ádámnak és Évának, ebből a fából nem szabad enni. Ették, azt mondta az Isten, húha, most a büntetés az lesz az örök élet, ahogy halál, és emiatt gyorsan ki kell tenni őket az édenkertből. Miért? Mert ott van az életfája is. És az életfá pedig, ez olyan dolog, ha eszik belőle az Ádám, akkor mindenképpen örök életű lesz, és ezt már most az örök való nem akarta. Ami azt jelenti, hogy eredetileg, amikor megtiltatta neki egy fának az evését, akkor melyiket tiltatott meg neki, nem az életfáját, hanem csak a tudásfáját. És később már minden áron akarta elkerülni azt a lehetőséget, hogy egyen az életfából, és ezért őt kitett. Ami azt jelenti, hogy maga az örök való úgy képzelte, hogy az örök életű lesz az ember, illetve meg is volt rá a lehetőség még pluszban, hogy egyen az életfával. De később már a bűnözés után azt mondta az örök való, hát egy ember, aki bűnözik, az nem is jó, hogy örök életű legyen. Innentől kezdve már az élet annyi, amennyit kap az ember, ez úgy van megfogalmazva, és ez egy bibliai idézet a Jobb könyvéből, és gyászban nagyon sokszor hangzik el, Hashem natan, v'Hashem lakach, yihishem Hashem mevarach. Az örökkévaló adott, az örökkévaló elvett, legyen az ő neve áldott. Ami azt jelenti, úgy képzelünk el, hogy az élet nem örökké, mennyit kapunk, amennyit az örökkévaló ad nekünk, és aztán majd, ha vége ennek, az örökkévaló visszaveszi az ember lelket. Innentől kezdve, természetesen most már csak átvitt értelemben, az örök élet az megmarad a léleknek. A test az meghal, és úgy van az elképzelés a Bibliában, hogy a lélek visszamegy, va ruach tashuv el halakim asher netana, a a lélek visszamegy az örökkévalóhoz, aki ide adta. Ami azt jelenti, hogy bizonyos szempontból legalább szellemileg megmaradt az örök élet, mert a lélek nem szűnik meg, de a test megszűnik. A Bibliában tudunk, hogy ha összeszámolunk az egész Bibliát, hány parancsolat van, akkor 613 parancsolat jön ki Mózes 5 könyvéből. A Biblia többi könyvében majd új parancsolat nincs, mert a prófétának nincs is joga újat mondani. Se hazatenni nincs joga, se levenni belőle, hogy most egyiket kihelyezni megszünteti. No, annak szintén nincs joga, szóval a 613 parancsolat mind Mózes 5 könyvében. Ha keresünk itt fontossági sorrend, akkor lényegében olyan nagy fontossági sorrend nincs itt, mert mindegyik fontos, de mégis három parancsolat az, ami mégis ki van emelve, ezek a legfontosabbak. Az első az a bálványimádás tilalma, a másik az a gyilkosság tilalma, és a harmadik az a házassági törés. Ez a három parancsolat, ami ki van emelve. Milyen szempontból ki van emelve, mi a különbség most itt fontossági sorrendben, mindegyiket kell figyelembe venni, és az ember nem válogathat, akkor most milyen szempontból itt fontos, vagy kevésbé fontos. És van az a törvény, hogy kényszer esetében, mi azt jelenti, hogy fenyegetnek az embert halállal, ha nem szegi meg valamelyik törvényt, akkor minden további nélkül mindent szabad megszegni. Mindent szabad megszegni, mert az élet az fontosabb, mint bármelyik parancsolat. Beleértve a legtöbb parancsolat, ami még a 10 parancsolatban is benne van. Kivéve a három legfontosabb parancsolat, az fontosabb, mint az élet. A második ezek közül az a gyilkosság, ami azt jelenti, az élet az egyik legfontosabb parancsolat, ami van a Bibliában. Szerint az, hogy életet nem lehet oltani, az egyik legfontosabb parancsolat a Bibliában. A Biblia tovább úgy képzeli el, hogy az élet, ahogy előbb mondtam, az Isten adta, és az Isten veheti vissza. Amikor olvasunk tovább Mózes első könyvében, Káin és Ábel, két testvér, Ádámnak és Évának a gyereke, összevesztek, és Káin megöli Ábelt. Ekkor az Isten megbünteti a földet. Azt mondta, átkozott legyen a föld, amely beszívta, elfogadta Ábel vérét. Bizonyos szempontból, mi ennek a jelentés? A jelentés az, hogy mintha a föld bűntársa volt a gyilkossághoz, mert igazad maga nem a föld vett részt a gyilkosságban, de a gyilkosság utáni részben, hogy a vér eltűnjen, az a föld maga bűne. Mi azt jelenti, mintha a föld részt vett ebben a nagy bűnben, mint gyilkosság. További érdekes dolog olvasunk, ez már Mózes negyedik könyvében, hogy az élet az szentség, egyenlő szentséggel, a halál az egyenlő a szentségtelennel. Milyen szempontból? A Biblia azt írja elő, amikor felépítették a jeruzsálemi szentét, hogy tisztátalan ember nem szabad ebben menjen oda. Természetesen tisztátalan arra van szó, szellemileg tisztátalan, és erre különböző törvények vannak. Az egyik olyan, aki temetőben volt, temetésen vett rész, közel állt egy holttesthez, egy sírhoz, akkor neki nem szabad bemenni a jeruzsálemi szentélyben, mert tisztátalan. Megint látunk azt, hogy milyen fontos az élet, az ott, ahonnan hiányzik az élet, ahol eddig volt élet, az egy, az nem lehet, egy, az nem egyezik a, az Istennel és az ő szent térével. És ez, aki ide ment, most nem szabad neki mennie a szentében. És erre van az érdekes leírás, olyan törvény, ami a Biblia maga azt mondja, hogy ez egy nem érthető törvény, ez az úgynevezett vörös tehennek a törvénye, hogy rá kell hinteni a vörös tehen hamujából, és akkor ez a tisztátalan ember tisztává válik, és az, aki ráhintett, az eddig tisztá volt, most válik tisztátalan. Mindenképpen ez egy érdekes törvény, ami maga a Biblia azt mondja, hogy ez nem érthető. De mindenképpen a lényeg, ami ide tartozik, ez az, hogy ott, ahol élet volt, azt volt az ember, aki élt, most pedig maradt a holtteste, nincs benne élet, akkor ez szimbolizálja a tiszta, tisztátalan. Természetes ez nem jelenti az, hogy a temetés, vagy a temetőnek a rendbe hozatala, az nem egy nemes feladat. Sőt, akik temetnek, annak az a neve Hevra Kadisha, szent egylet. Mert ez egy nagyon komoly feladat. Mindenképpen úgy a temetés egy fontos feladat, de távol kell tartani azt a szentélytől, mert a szentély az Istennek a háza, és az a leginkább szimbolizálja az életet. Úgy is lehet ezt megfogalmazni, hogy minden dolog, ahol élet van, ami létezik, pláne öröké létezik, akkor az isteni és Istenhez közel van, olyan dolog, ami halál, meghalt, az pont az ellenkező, távol az Istentől. Mikor beszélünk az életről, mit találunk erről a Bibliában, akkor fontos feltérképezni azt is, hogy a Bibliában létezik két eset, két fogalomkör, ahol létezik a halál a Bibliában. Az egyik, mint büntetés a különböző vétkekért. Különböző, ami azt jelenti, nem egy, nem kettő, nem az összes, messzi-messzi nem 613, de mégis létezik, illetve háború esetében szintén azt mondanám, hogy meg van engedve a halál ölni, és ez nem csak önvédelem címszó alatt, ez önvédelem egy teljesen természetes dolog, mert valahol az önvédelem az őrzi az életet. Az nem a halál kategóriában van, hanem inkább az élet kategóriában van. De olyan háborúban is, ahol mi indítunk a háborút, akkor a mi ránk nem vonatkozik az önvédelem, mint az önvédelem fogalma, de mégis ez le van írva, mint egy létező fogalom a Bibliában. Természetesen akkor már a háború, akkor már ez így van, akkor a háborúnak a jogát és a háborút nagyon részletesen le kell írni, mert ha nem, akkor káosz lesz, ha mindenkinek van joga bármit tenni, és akkor természetesen van erre egész sor előírás, hogy milyen körülmények között lehet háború, kinek van joga kihirdetni a háborút. Mindenképpen mégis a háború ez egy létező fogalom. Mindjárt majd vissza fogunk térni, hogy a halál mint büntetés milyen könnyű, vagy milyen nehézen lehet kimondani. Mindenképpen maradjunk még egyelőre a Bibliában, hogy létezik egy harmadik halál büntetés is, ez pedig a király kapcsán. És ezt olvasunk Maimonides törvénykönyvében, királyok törvényében. Egy érdekes dolog, hogy Maimonides 14 kötetben leírja az egész zsidó jogot. 83 téma, az 14 könyvben kerül leírásban. A 14. az utolsó téma, ami azt mondja, a 83. téma, az a királynak és háborúnak a törvénye. Ami azt jelenti, valahol, valahol úgy tűnik, mintha jó, ez egy létező törvény, fontos törvény, de mégis sorrendben valahol, valahol az utolsó, tehát egy kis rejtett üzenet is lehet itt, hogy ez a fajta uralkodás, hogy egy ember uralkodik a másik fölött, az valahol a sok-sok más törvény után jön, illetve a sok-sok más törvény vonatkozik ő rá is. Mindenképpen azt olvasunk, Maimonides idézi, amit Jósua könyvében 1:18-ban van írva, hogy a zsidók eljönnek Jósuához, Jósua az Mózesnak az utódja, és bizonyos szempontból ő király törvénnyel rendelkezik. Valójában ő nem az első király, mert az első király a Bibliában az Saul királynak számít, aztán Dávid király, Salamon király, Jósua inkább a népnek a vezérje volt, ahogy Mózes, de mégis azt láttunk, hogy a zsidók felruháznak a Jósuát a király törvénnyel, és azt mondanak neki, mindenki, aki elveti a te parancsolatot, és nem hallgat rád, annak halálbüntetés jár. Most ezt mondanak, mondja a nép Jósuának. És az a nagy kérdés, és akkor ezt idézi Maimonides, hogy ebből azt lehet látni, hogy a király, aki nem hallgat a királyra, teljesen mindegy, milyen, mi az a parancsolat, milyen komoly és súlyos az a parancsolat, mégis jár erre halál büntetés. Igen, ám, de a kérdés az, hogy mi a forrása ennek? Ezt a zsidók mondanak Jósuának, és Maimonides leírja, mint a törvény. De honnan lehet látni, hogy a zsidóknak igazuk volt, amikor ezt mondták? Talán tévedtek, mivel Mózes 5 könyvében nincs ez leírva, hogy a király, a király kapcsán halálbüntetés jár. Honnan tudom, tényleg nekik a zsidóknak igazuk volt, amikor ezt elmondtak Jósuának, ilyen joggal rábocsátottak. A válasz erre valószínűleg logikus már maga abból is, ha ez nem lett volna helyes, akkor ez hihetetlen furcsa dolog volt ilyesmit kimondani. Ebből is lehet látni, hogy ez volt az elfogadott törvény, és nem a zsidók most, a nép nem most találta ezt ki, hanem egy létező elfogadott fogalmat csak ismételtek. Ami azt jelenti, azért tudunk ezt a mondatot idézni, mint forrás, nem azért, mert ők a forrás, a nép nem lehet a forrás ennek, de a nép, mivel ezt idézte, és a Biblia, Jósua könyve le is írja, ebből látunk, hogy ez egy létező fogalom. Annak ellenére, hogy 5 Mózes 17. fejezetben, ahol le van írva a királyi törvény a Mózes 5 könyvében, nincs szó erről. Szó van, hogy hallgatni kell rá, szó van arról is, hogy ő neki hallgatni kell, szóval szintén gyakorolja kell a létező törvényt, nem a törvény fölött van, hanem a törvény alatt van, nincs ez írva, de mégis, mivel Jósua könyvében ez le van írva, ez szerint ez egy létező dolog. Még egy dolog, ami ehhez kapcsolódik, és ez ugyanígy igaz, ahogy most mondtam, a királyra, ugyanígy a bíróságra. Hogy ha szükség van rá, ami azt jelenti, hogy ilyen, hogy így meg ez külön állapot?
Szükségállapot?
Amikor az alkotmány fel van függesztve, és ilyen mondjuk háború alatt, vagy ilyesmi. Szükségállapot? Akkor ilyen jellegű dolog létezik a zsidó jogban, és ekkor akár a király, akár a bíróságnak joga van halálra ítélni bárkit, még sokkal kisebb vétkekért is. Mi azt jelenti, mondjuk van körülbelül ilyen 30-40 vétek összesen a Bibliában, ahol megfelelő feltételek mellett lehet elíteni az embert halálra, de szükségállapotban azt jelenti, hogy amikor úgy gondolja a bíróságot, itt a dolgok nem mennek jól, és egy nagy káosz van, a törvény valahogy nincs betartva, akkor joguk van kimondani halálbüntetést, még akár kis dolgokra is, és teljesen nem lehet, lényegében nem köti őket semmiféle törvény, milyen bizonyítékok, milyen vétkek, hanem mindennek ellenére joguk van ezt kimondani. Jó, ez egy különleges dolog, hogy mégis ez minden jogrendszerbe kell, legyen beépítve ez olyan lehetőség, ami felülbírálja a jogot, de módosítani a jogot, ekkor se van lehetőség, de ahhoz a létező jogrendszer, ami a Bibliában le van írva, legyen betartva, akkor létezik egy ilyen lehetőség. Most térünk vissza a nem a szükségállapothoz, hanem rendes körülmények között, és említettem, hogy a Bibliában létezik a halálbüntetés. Van egy érdekes idézet a Talmudban. Azt mondja a Talmud, a nagy bíróság a Sanhedrin, amely 7 évente egyszer elítél valakit halálra, az valahogy nem stimmel. 7 évente egyszer. Erre azt mondja Rabbi Elazar, 7 évente egyszer? 70 évente egyszer az is sok. Mondja a Rabbi a Kíves Rabbi Tarfan, ha mi ülnénk a legfelső bíróságon, akkor soha nem is lenne halálbüntetés kimondva. Ez szerint három lépésbe van ez elmondva. Az egyik azt mondja 7 évente, a másik azt mondja 70 évente, a harmadik azt mondja egyáltalán. Ha ezt lehet kimondani, az problémás. Erre a másik végén azt mondja Rabbi Simon ben Gamliel, hát, ha ez így van, akkor ti vagytok azok, ami előhoztak az emberekből a gyilkosságokat, mert tudnak, hogy nem lesz rá büntetés, és nem is ilyen eleve ki van zárva a büntetés, akkor nem fogják komolyan venni a tilalmat. Most, ha a Biblia előírja a halálbüntetés különböző esetekben, akkor hogy lehet, hogy itt előből kizárni a halálbüntetés? És ezt már tudunk, hogy a törvényt módosítani senki nem tudja. Mózes leírta a 613 parancsolat, és innentől kezdve soha senki nem nyúlhat ehhez, nem módosíthat. Akkor mégis hogy lehet előből kizárni a halálbüntetést? A válasz erre, hogy egy kicsit így megismerünk a halálbüntetés feltételét, akkor utána már nem is fogunk csodálkozni ezen, hogy mennyire zárjuk ezt ki, amikor arra fogunk csodálkozni, hogy tényleg egyáltalán létezik a halálbüntetés. De azt mondja, ebből a halálbüntetés lehet. De nézzünk meg, milyen kikötések vannak ehhez. Egy dolog az, hogy büntetés az csak szándékos vétekért jár. Az ember nem figyelt oda, és véletlenül nem szándékosan elkövetett a vétket, akkor erre nem jár büntetés a bíróságon. Égi büntetés az, hogy az Isten dolga, az emberi bíróság, földi bíróság ehhez nem tud beleszólni. Csak akkor, ha szándékos. Igen, ám hogy lehet bebizonyítani, hogy valaki szándékosan követett el valamit? A cselekedetből elég nehézen lehet ráismerni, hogy szándékos vagy nem szándékos. Hogy az interneten kitaláltak azt, hogy az embernek meg kell nyomni azt a gombot, álljégüli, hogy elfogadom a feltételeket. Igen, ám, de más, nem jön elő az a következő oldal. De más cselekedetben nincsenek olyan dolgok, az embernek eleve ki kell jelenteni, hogy mi az, amit milyen tudatban van most, hogy mielőtt lép, akkor hogy lehet bebizonyítani, hogy valami szándékos. Most erre a Talmud felhozta azt a gondolatot, hogy talán szándékos az az, hogyha az ember tudja ennek a cselekedetnek a súlyosságára. Szóval szerintem ismeri a törvényt. Azt mondja a Talmud, természetesen, ha nem ismeri a törvényt, akkor eleve ki van zárva a lehetőség. Miért? Mert ugye általában minden más jogrendszerben azt mondjuk, a törvény nem ismeret nem mentés. A zsidó jogban szerintem, nem ismeri a törvényt, az kimondott mentés, büntetés, bírósági büntetéstől, mert az ember nem tehet róla, hogy elkövetett a bűn, mert nem volt tudatában, hogy milyen súlyos a dolog. Most, ha ez így van, akkor azt lehet mondani, tanult ember az valószínűleg ismeri a tilalmat, nem tanult ember, azt tényleg nem tudunk biztosan. Azt mondja a Talmud, hogy nem, még ez se elég, mert tanult ember lehet, hogy ismerte a törvényt múlt időben, de azt nem lehet, honnan lehet bebizonyítani, hogy ebben a pillanatban, amikor elkövette azt, amit elkövetett, honnan tudunk, hogy akkor is volt tisztában a dolog súlyosságában. Lehet, hogy elfelejtette. Talán elfelejtette. Most menni a valószínűség, hogy elfelejtette, hogy mondjuk gyilkolni az tilos, nem nagyon valószínű. És nem is mondanám, hogy ilyen 70-30%-ra, és nem is biztos, hogy 95-5. De mégis valami pici kis esély van rá, hogy elfelejtette. Az már elég a halál büntetésnek tudjunk kimondani. És nem csak halál büntetés, bármilyen más büntetést is. Mert csak akkor lehet büntetni, ha 100%-osan biztosak vagyunk mindenben. Mi azt mondja, általában a legtöbb jogrendszerben vannak mindenféle ilyen hosszú megfogalmazások, hogy józan, ész, mit tudom, egy normál gondolkodásnál valószínűleg megállapítható, mindenféle olyan megfogalmazások, hogy ne legyen szükség a 100%, hanem 60-70-75%, az már több, az már elég ahhoz, hogy bűnösnek mondjunk ki valakit. A Bibliában a minden dolog, amit be kell bizonyítani, a 100%-ra be kell bizonyítani. Ha ez így van, akkor mivel lehet bebizonyítani, hogy az ember, aki gyilkolt, tisztában volt a dolog súlyosságával. És zárjuk ki azt a pici kis lehetőséget, hogy hátha elfelejtett. Erre azt mondja a Talmud, és a Talmud ezt levezeti mindenféle forrásokból, igen. Ha két tanú ott állt mellette, és figyelmeztette. Ez mindig nem elég, mert talán nem figyelt oda. Annyira benne volt abban, amit akart tenni, hogy nem figyelt oda. Menni a valószínűsége annak, hogy ha hangosan két ember áll mellett, és hangosan beszél vele, hogy megint nem nagyon valószínű, hogy nem vette észre, de mégis itt 100%-ra kell ezt kizárni. És erre azt mondja a Talmud, két tanú jelenlétében figyelmeztették, ő reagált rá. Azt mondta, nem érdekel, és rögtön elköveti. Mert ha pár percet vár, akkor már talán elfelejtette közben. Akkor most fordítsuk le egyszerű szavakra, hogy csak akkor lehet valakit elítelni, ha két rendőr jelenlétében megtette. Két rendőr, aki figyelmeztette, és ennek ellenére elkövette. Jó. Ez a feltétel a dolognak. Azt mondja, hogy létezik halálbüntetés a Bibliában? Igen. Mennyire gyakori a halálbüntetés ezek a feltételek után? Nem nagyon. Szerintem az ember még akkor is, ha valamit nagyon akar elkövetni, azt mondja, várok 10 percet, meg ez a két rendőr elfárad és elmegy. Hogy én megyek el, és majd máskor teszem, amit akartam tenni. Szóval ilyen körülmények után, ha annyira kell odafigyelni, hogy tényleg, akkor már elképzelhető az, hogy 7 év, 70 év egyáltal, csak erre azt mondja, hogy ez nagyon-nagyon szép, mert ez arra mutat, hogy az élet milyen fontos, és életet halálra ítélni valakit milyen nehéz. Igen, ám azt mondja Rabbi Shimon ben Gamliel, de meg kell, itt kellett legyen egy kis egyensúly is, mert ha tényleg kizárjunk a büntetést, akkor az ártatlan ember életét biztos, hogy nem fogunk véletlenül megölni egy ártatlan embert. Igen ám, de a bűnös ember sem fogunk tudni megbüntetni. És az megint nem jó. Kellett legyen egy kis büntetés, hogy amitől féljen a potenciális gyilkos. Igaz, múltkor ezen az órán fogok szó arról, hogy a büntetés, annak nem az a célja, hogy a büntetés őrzi a... Nem a büntetés által, a büntetés miatt őrizzen az ember a törvényt, figyel az ember a törvényre, hanem a büntetés inkább egy jelzés, vagy a dolog súlyosága. Ez az általános elképzelés a zsidó vallásban, hogy az az ember, aki csak azért figyel az a törvényre, mert fél a büntetéstől, ez azt jelenti, hogy a dolog valójában nem érdekli. Csak tart a büntetéstől. Biztos, hogy nem lesz megbüntetve, szerinti maga az elv nem érdekli. De mégis, mondja Repsőmény, mert igaz, hogy mi azt akarunk elérni, hogy minden ember úgy cselekedjen, hogy kell meggyőződése miatt, de mégis kevesebb legyen a lehetőség a büntetésre, és Repsőmény szerint nem szabad annyira minden részletet mindig átszolni. Valószínűleg még nem tudtam, mindig nem lehet büntetni, mert akkor kizárunk a büntetés lehetőség, és az nem jó. De mindenképpen, amit ez a talmudi mondás mond, az nem arról van szó, hogy itt elvben valamit akarnak kizárni, amit Libiában benne van. Hanem az elvet ők is elfogadnak, csak a gyakorlatban, arról van szó, hogy a gyakorlatban nehézen lehet végrehajtani. Természetesen ez a talmudi mondás, az csak egy elvi mondás a gyakorlatban. Természetesen nem lehet azt nézni, huha, mikor volt az utolsó halálbüntetés, jó, akkor még 6,5 évet kell várni, mert tudunk a következőt kimondani. Nem erről van szó. Szerintem a mindennapi törvénykezéshez, vagy a törvénykezés végrehajtásához, az mi nem figyeltünk figyelembe, hány év már telt el azóta. Ha véletlenül, mondjam, 100 ember olyan van egymás után, aki elkövette ilyen és olyan bűnök, két tanú jelent, minden feltétele megvolt, akár 1000 embert is egymás után lehet halálra ítélni. Csak a lehetőség, a valódi lehetőség ennek nagyon, nagyon kicsi. Pont emiatt van ez a szükségállapot, hogy mivel a büntetés annyira szigorú a feltételek a büntetésnek, és ami azt jelenti, hogy gyakorlatban ki van zárva a büntetés, erre be van építve olyan dolog, hogy ha tényleg szükség van rá, akkor tudnak büntetni még akár kis bűnökért is. És ez az egyensúly a dolognak. Az egyik oldalra azt mondjuk, hogy normál körülmények között, ha adódik egy-egy vétkes, akkor maradjon életben, ez legyen a legnagyobb probléma. De azt látunk, hogy a bűnös emberek visszaélnek ezzel. Ó, az a zsidó jog, mennyire fontos neki az élet is, és semmi körülmények között nem fogja vétrehajtani a halálbüntetést, akkor másnap várni fog rájuk egy meglepetés. Hát hirtelen, tudom én, ha egy csoportról van szó, akkor hirtelen 50 ember tanul nélkül és minden nélkül végre fogják hajtani egy halálbüntetés rájuk, azért, hogy tudjanak, hogy normál körülmények között tényleg mi figyelünk a halálbüntetés, de azt jelenti, hogy figyelünk, hogy nem mondjuk ezt ki olyan könnyen, de ha az emberek visszaélnek vele, akkor minden további nélkül. És ez az egyensúlya a dolognak, hogy túlzásban nem viszünk, egyáltalán nem viszünk a büntetés, de ha nagyon muszáj, akkor bármit meg lehet tenni. Most az ember csodálkozik, ha tényleg ilyen erő van a bíróság kezében, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy 23 bíróra van szükséged halálbüntetéshez. 23 bíró egy ilyen kis parlament. Nem is egy bizottság, hanem csak a több bővített bizottság. 23 tanú, akik elítélik. jó, a többsége ennek. Nézzünk meg egy másik büntetésem van a Bibliában, ez pedig egy ilyen kárét. Kárét ez kiírtás, ami egy égi büntetés. Mi azt jelenti, van sok olyan törvény, amire az van írva, ha az ember vétkezik, akkor Isten majd elszámol vele égi halálbüntetés. Égi halálbüntetés általában úgy van megfogalmazva, hogy 60 év alulként meg fog halni. Ezt jelenti egy égi halálbüntetés, mi azt jelenti, hogy minimum életkor az 60 év. Aki 60 év alatt halt meg, akkor ez valami büntetés, vagy valami különleges oka kellett legyen ennek. Ez az égi halálbüntetés. További büntetés létezik a Bibliában, az pedig botozás. Ami azt jelenti, hogy maximum 39 ütés, azért használtam azt a szót, hogy maximum, mert előtte kell, hogy egy orvos állapítsa meg, hogy hány ütés képes fogadni annélkül, hogy ebből a büntetésből lesz halálbüntetés. Tehát nem azt mondjuk, hogy 39 az amit kap, ha közben meghalt, az az ő problémája, nem, hanem mindenképpen azt kell elérni, hogy csak egy fájdalmat lehet okozni neki, de semmi körülmények között nem lehet, hogy ezt lépje túl. Most azt mondja a Talmud, hogy ahol lehet, akkor annak az embernek, akinek jár égi halálbüntetés, adjuk meg neki a botozást helyette, és ezzel felcseréltünk, mert mivel van az olyan elv, hogy egy bűnért nem lehet kétszer megbüntetni, és a bíróság már megbüntette, igaz, egy jóval kisebb büntetés, de ezt megkapta a büntetés, akkor már nem lehet azt mondani, hogy húha, ez nem lett volna az, amit igazán várt rá, hanem egy sokkal súlyosabb dolog várt rá. Ne? Egy büntetés kaphat az ember egy vétekért, tehát megkapta, akkor már, mint a kényszerítünk az Istent, kényszerítünk az égieket, hogy mondják le az égi halál büntetésre. Az megint azért idézem, mert megint mutatja az, hogy akár misztikusan is, ugye a földi bíróság egy kisebb büntetést hajt végre rá, és ezáltal megmentünk az ő életét az égi halálbüntetéstől. Két világháború között volt a brit birodalom főrabbia, Hertz főrabbi, és ő írt egy Biblia kommentár Mózes öt könyvéhez, ami megjelent angolul, aztán 40-es évek elején rögtön a második világháború előtt megjelent magyar fordításban is, és körülbelül akkor német fordításban is. De elég jó könyv. Ez a Hertz rabbi magyar származású volt, és ezért neki fontos volt, hogy ez a könyv megjelenjen magyar fordításban is. Ennek a reprint kiadását ezt mi adtunk ki. Érdekes magyarázat van nála. Írva van, az egyik eset, ahol írva van ez a kiírtás, amit égi halálbüntetésként van a Talmudban elmagyarázva, ez a Peszachi törvénynek kapcsán. Körülbelül egy hónap múlva lesz a Peszach, a zsidó húsvét, és akkor az az előírás van a Bibliában, hogy héten keresztül nem szabad kenyeret, vagy kabászos ételeket enni. Ha aki eszik Pészak alatt kenyeret, vagy olyasmi, akkor legyen kiírtva. Erre azt írja a kommentárat a Herz Bibliában, és azt mondja, hogy nem jelenti az, hogy valaki megöli, hanem kizárják őt a zsidó közösségből, és akkor mivel nem tud jönni zsidó között, olyan, mint a kiírtatod őt a zsidó névből. Azt jelenti, elkerüli a hagyományos jelentését ennek a büntetésnek. Létezik olyan dolog, hogy a Bibliát lehet úgy is magyarázni, hogy nem mindig megfelel a Talmudnak. A Talmud ad erre lehetőséget. Azt mondja, nem azt mondja, hogy csak filozófiai tanulásra egy kicsit szeretném ilyen másképpen magyarázni, azt ennek van lehetőség mindenképpen. Én eddig ezt a vagy ilyenfajta magyarázatot csak nála láttam, és ez érdekes. Most ugye az egészben úgy szól a megfogalmazás, hogy ez egy jog, ami jár az embernek. Azt mondja, az embernek jár az, hogy éljen. A Bibliában, a Mózes 5. könyvében úgy van az leírva, hogy mintha az egész Bibliának az a célja, az összes parancsolatnak az a célja, hogy az embert vezessen életre. Azt olvasunk 5. Mózes 30-19-ben, azt mondja az örökkévaló, én adtam az életet és a halált a kezed előtted, az áldás és az átkozat, kérem mondja az örökkévaló, kiválasztani az életet, szeretni az örökkévalót, és gyakorolni az ő parancsolatait. Ami azt jelenti, hogy mindig itt le van írva, hogy az egész Biblia, az összes parancsolatnak az a célja az embert vezetni az életre. Jó, természetesen ilyen összefüggésben az élet azt jelenti vallásos életre. Vagy úgy lehet ez megfogalmazni, hogy egy olyan élet, ahol nincs, nem kapcsolódik a mindenhatóhoz, annak az életnek, mintha nem lenne célja. És ezért azt mondja, hogy az örökkévalónak itt kapsz valódi életet. De abból a szóból, ami szinte le van írva a parancsolata kapcsán, hogy ezek a parancsolatok, amit megparancsolom nektek, mondja az örökkévaló, ami által élni fogtak, vagy éljetek. Azt mondja a Talmud, ennek van jogi jelentés is. Éljetek, hogy az ember ne halljon meg miatta. És ebből vonatkozik az, amit idéztem már előbb, hogy minden törvény fel van függesztve, ha az ember olyan kényszer helyzet előtt áll, vagy élet, vagy a törvény. Ez ebből a kifejezésből nem csak azt jelenti, ez nem csak egy ilyen filozófiai megfogalmazás, hogy a micvak az az élet miatt, és a micvak által az életre van rávezetve, hanem olyan, mintha csak mit van, csak akkor érvényes, vagy mit van ezek a parancsolatok, csak akkor érvényesek, ha ez az élethez vezet, ha pedig halálhoz vezet, akkor nem érvényes, kivéve a három előbb említett törvény. És tényleg az az előírás, hogy minden törvény fel van függesztve, ha életmentésről van szó. És ez még olyan szigorú az az előírás, hogy azt mondja a halaká zsidó jog, hogy nem csak egy biztos életmentés miatt lehet felfüggeszteni a törvényeket, hanem még akkor is, ha nem biztos. Mondjuk nem vagyunk biztos, hogy tényleg beteg ez az ember, de talán veszélyes a betegsége, akkor emiatt már meg kell szegni a szombati törvényt, hogy nem szabad utazni, vagy hasonló dolgot írni, vagy mit tudom én, enni olyasmit, amit nem lenne szabad enni a kóser étkezés miatt, vagy hasonló. Szóval nem kell megvárni azt, hogy derüljen ki az veszélyes, hanem még szafék pikuah nefes. Azt jelenti, hogy kétes, nem vagyunk biztos, hogy tényleg olyan rossz a helyzet, de talán igen, akkor már meg kell szegni a törvényt. Ismer az egyik történet, apám volt, aki egyszer elment a rabbihoz, mert otthon nálam volt a nagybátyám, és ilyen nem volt, péntek este volt, és kicsit rosszul volt, és az apám azt akarta kérdezni, a rabbitól, rosszul van, de nem olyan rossz, és akkor mit tegyek? És akkor a rabbi az első kérdés az ott a rabbinak, már hívta a mentőt? És nem, ezt akartam kérdezni. Előbb hívja a mentőt, aztán majd beszélünk róla. Ami azt jelenti, hogy ez olyan dolog, hogy nem kell várni, hogy kiderüljön, hogy veszélyes, hanem rögtön kell lépni. Ha később kiderül, hogy nem volt veszélyes, akkor nem kell mondani, hogy aj, de kára nem volt veszélyes, mert közben megszegtem már a törvényt. Nem! Nagyon jól megszegtem a törvényt, és nagyon jól kiderült, hogy nem kellett nem volt szükség rá. A fiam ugye most kezelésen megy át agydaganattan, és akkor pár évvel ezelőtt egyszer szombaton, egyszer másik ünnepnapon reggel úgy tűnt, hogy ez olyan ejtett, hogy be kell menni a kórházba. Jó, csomagoltunk, beültem a kocsiban szombaton, és elmentem a kórházba. És két dolog volt, most a gyerekosztály, az a onkológia, az 10. emeleten volt. 10. emeleten, minden további nélkül, felmentünk a liftben, felmentünk, aztán megkerült a szobában, lefekült, aztán kértek tőlem, menjek le, mert mit tudom én aláírni mindenféle papírokat, és mondtam, két dolgot mondtam. Én le tudok menni, de most már csak lépcsővel, és akkor elég nehéz lesz feljönni lépcső. És ugye előbb láttam, hogy mit feljöttem, mondom, akkor meg lehetett, most már nem lehet. Még a fiamat fel kellett hozni, akkor minden további nélkül mehettem lifttel. Most már nem mehetek lifttel. Én lemegyek, ha mindenképpen fontos, akkor én lemegyek, ha nem tudok várni estig, a szombat kimeneteléig, akkor én le fogok menni. A másik dolog az aláírni nem tudom, mert szombat. Ha másképp nem fogtok kezelni, akkor természetesen én aláírom, és azt kérem, vegyetek figyelembe, hogy nekem ez fontos. Akkor végén minden kettőt mondták, jó, szombat este, gyere el, és majd el lesz intézve. Ők nem értettek, hogy egyik percben használom a lisztet, de másik percben azt mondom, hogy ez tilos, hogy szombat van. Mondom, amikor szükség van, mert egy beteg embert kell kísérni, akkor minden további nélkül, amikor nincs szükség, az nem. A másik eset az, hogy megérkeztem, az olvas megnéz, azt mondtam, most miért jöttetek? Mondom, mert úgy tűnt. Mert nem veszélyes. És akkor mondom, jó, akkor csak utaztunk egyet. Szóval minden további nélkül az életmentés, ez olyan dolog, hogy nem szabad kétszer gondolkodni, hogy most talán igen, talán nem, hanem lépni kell. Másik dolog, egyik fontos parancsolat a Bibliában a körülmetelés. Ugye a fiú megszületett, a 8. napon be kell lépni Ábrahám szövetségben, ez a körülmetelés. És az van írva, hogy azért már a 8. napon, rögtön az élet kezdetén, rögtön a legeleje már lépjen be Ábrahám szövetségében. Igen ám, de egy kicsit beteges a gyerek, akkor már várni kell. Ha nagyon pici beteg, akkor várok, amíg elmúlik a betegség, és aztán lehet ezt megtenni. Ha kicsire komolyabb a betegsége, akkor amikor elmúlik a betegség, aztán kell kezdeni számolni a 8 napot. Mert amikor beteg olyan, mint amikor az élet még nem kezdett, és semmi körülmények között nem akarunk veszélyeztetni a helyzetet. Az életét. Ami azt jelenti, hogy akár mennyire fontos a körülmetélés, de az élet az megint még fontosabb. És akkor meg kell várni. Sőt, ha az ember mégis azt mondja, hú, nem fogunk halasztani, hanem rögtön szeretnénk körülmetéltetni a fiamat, akkor nem is érvényes ez a körülmetélés. Nem teljesíted egy micvat, mert micvat, egy valaség parancsolat nem lehet úgy teljesíteni, hogy az ember veszélyezteti például a csecsemő életét. Elő van írva 5 Mózes 4 per 9, illetve 4 per 15, hogy az embernek kötelező őrizni az életét. Kötelező őrizni az életét, benne van, hogy folyamatosan mindig kell figyelni, enni egészséges dolgokat, és egész életmód olyan legyen, ami egészséges. És benne van az is, és ez lényegében a gyilkosság fogalomhoz tartozik, benne van ebben a tilalomban az öngyilkosság. Mert azt mondja, az ember nem mondhatja az, hogy itt a saját életemről van szó, és én lemondok róla. Az embernek joga van az élethez, és kötelező neki élni. azt jelenti, hogy még egy lépés a tovább. De nem csak a joga van az élethez, és másnak nem szabad megakadályoztatni ezt, és nem szabad ezt elvenni tőlem, hanem azt mondjuk, hogy kötelező neki élni. Ha valaki mégis öngyilkosságot végez, akkor ezt úgy veszünk, mintha meggyilkolt az ember. Ugye őt már nem lehet megbüntetni, ugye, mert az volt a vétke, hogy meghalt, ugye? De mégis őt úgy kell kezelni, mint egy gyilkos. Például a temetése olyan, hogy a kerítésen kívül, gyászbeszéd nélkül, nincs gyász utána, mert ő egy gyilkos. Ez úgy van megfogalmazva, hogy az embernek nincs joga a saját élete fölött se. Szerintem nem mondhatja az a saját autonóm terület, nem. Az Isten biztosítja az embernek az életet, az embernek van joga az élethez, és kötelező is élni. Ebben benne van természetesen az is, megint az élet fogalomban, hogy mindent meg kell tenni, hogy segítsek a másik embert az életében. Nem szabad az, hogy láttam, hogy a másik ember veszélyben van, és nem lépek. Mindenképpen lépnem kell, és megmenteni az ő életet. Nagyon híres az a talmudi megfogalmazás, ami úgy szól. Miért teremtette az örökkévaló a világot úgy, hogy az elején csak összesen egy embert teremtett az Ádámot, aztán belőle az Évát, aztán lettek sokan. Azt mondja a Talmud, azért teremtett az Isten az elején csak egy ember, azt akarta jelezni nekünk, hogy figyelj, egy ember élete az egyenlő az egész világon. Akárhány embert ismerünk, az mind egy emberből származik. Ezek szerint egy ember milyen komoly érték egy ember élete. Mondja a Talmud tovább. Ebből azt tudunk, hogy az ember, aki elpusztít egy ember életét, mintha elpusztított volna az egész világot. És aki megment egy ember életét, olyan, mintha megmentett volna az egész világot. De egy dolog van, amikor még az életről van szó, hogy a saját életem az fontosabb, mint egy másik ember élete. Ami azt jelenti, hogy nem kell úgy menteni a másikat, hogy helyette az, aki menti, meg fog halni. Még az se kell, hogyha nagyon nagy veszélybe fog kerülni. És akkor erről már különböző vélemények vannak a törvényhozó között. Egy kis veszély egy embernek, de cserében képes megmenteni a másik embert egy biztos haláltal, hogy ez kötelező vagy nem. De mindenképpen, ha biztos veszély van, akkor biztos, hogy a saját élete az előbbre való, mint a másik ember élete. És itt idézi a Talmud azt az híres dilemma. Két ember jár a sivatagban, és van egy koncsó víz. Ha mindketten isznak belőle, akkor nem lesz elég víz, mindketten szomjan fognak. De ha egy ember iszi a vizet, akkor ő életbe fog maradni. Akkor a kérdésed mi legyen? Legyen az, hogy mint a 2-3 órán keresztül osztják meg a vizet, és azt, ami mindketten, mikor már nem lesz víz, mindketten meg fognak halni, hogy inkább azt mondja az egyik, nem kapsz tőlem semmit, és így legalább megmenti a saját életét. Ez egy hihetetlen dilemma, pláne az ember olyan emberrel jár, aki jól ismer, szeret. Tehát mindenképpen mi a törvény? Erre azt mondja a Talmud, az a vélemény van elfogadva az a jobban, hogy chayecha kodmin. A saját életed az fontos. Ami azt jelenti, az az ember, aki él ez a komcsó víz, ő előbbre való. Természetesen, ha nem a sajátja a víz, hanem a csoporté, akkor akkor ez nem lehet az, hogy az egyik ember elsajátítja, azt mondja, hogy szeretné megmenteni a saját életemet, ehhez már nincs joga elvenni a másiktól. De ha a kamcsó víz az egyik emberé, akkor nem kell osztozni senkivel, hanem az ő élete előbbre jön. Még egy pár törvényt elmondanám, amit az életről, és akkor már teljes lesz a kép, hogy milyen érték az élet a zsidójogban. Ha azt mondja a Talmud, mi olyan eset, hogy megtámadtak egy várost, hogy megtámadtak egy házat, és azt mondtak, adjátok ki egy, kettő, három embert, akit meg fog ölni, és cserébe mindenki más életben marad. Vagy, ha nem adta ki annyis az időben a három embert, akkor mindenkit megölünk itt. Azt jelenti, itt lényegében ilyen dolgok voltak is a második világháború alatt, és ez sajnos volt a Judenrat, a zsidó tanácsnak a feladata, hogy a németek mindig leadták ilyen mindenféle ilyen dolgot, adjátok más, holnap reggelre állítsatok 50 embert, 100 embert, és ezek biztos halálra mentek. És kérdezi a Talmud, az ilyenkor mit lehet tenni? Azt mondja a Talmud, hogy emberek egymás köz nincs joguk azt mondani, jó, adjuk ki három embert, és legalább mi életbe fogunk maradni, mert nekünk nincs jogunk lemondani erről a három emberről. Mi van akkor, ha ők név szerint kérnek? Mi kérünk A, B, C és D-t, ami azt mondja, nem mi döntetünk, ki lesz az a pár ember, aki el fogja veszíteni az életet, hanem az a kinti erő, aki megtámadott minket. Ő azt mondta, hogy ezt a három embert ki kell adni, ha nem, akkor mindenki meg fog halni, beleértve ez a három embert. Azt mondja a Talmud, ekkor igen. Ekkor szabad ezt a három embert kiadni, mert nem mi döntöttünk az életük fölött. Mondom, ez nagyon egyszerűsítve ez a két törvény, de lényegében ez a két törvény, ez a törvény sok-sok további részlettel együtt igénybe veszünk, amikor az a nagy kérdés merült fel, hogy orvosi kezelésben lehet-e válogatni ember és ember között. Hogy inkább őt gyógyítom most, és nem őt azért, mert így, mert úgy. Ez hasonlít egy kicsit a mi esetünkhez, hogy azt mondja az ember, muszáj prioritásokat felállítani, ha nem, akkor mindenki bele fog bukni, mert nincs annyi lehetőség, nincs kapacitás mindenkit kezelni. Csak az a kérdés, hogy lehet-e egy prioritást felállítani, vagy nem. És egyébként ennek a kérdésnek a feldolgozása az ebből az előbb elmondott talmudi törvény alapján kerül feldolgozásra. Azt mondja, a konkrét dolgokról van szó. Igen, ha nem annyira konkrét, általánosban akkor kevésbé. Mivel nagyon sok részlet kapcsolódik, ezért most nem fogunk részletezni mindent. De mindenképpen az irányt szeretnék mutatni, hogy maga a Talmud történet úgy tűnik, hát jaj, ez egy nagyon tragikus helyzet, és egyszer ezer évben előjön ez a kérdés. Ez már, ha itt lefordítjuk egy kórházi kezeléshez, vagy lefordítjuk ezt egy minisztériumhoz, akinek dönteni kell lényegében élet és halál kérdésben, vagy pontosabban élet és halál kezelésben, akkor már kicsit sokkal inkább aktuális ez a törvény. Érdekes az is, hogy van egy-két-három hely a Bibliában, ahol oda van írva, hogy mi a jutalom ennek a törvénynek a hatásához. Az a jutalom, hogy hosszú élet legyen. És akkor azt mondja, a Talmud az nem mindig szó szerint kell ezt venni, van az esetben, amikor a hosszú élet azt jelenti, hogy a túlvilágban lesz hosszú élet, értékesebb túlvilági élet, mert nem mindig lehet ezt szó szerint venni. Annak ellenére a legtöbb esetben, például az a 10 parancsolatban benne van, tisztel apád és anyád, azért, hogy hosszú életed legyen. Sokat több esetben azt mondja a tanuló, hogy azért érdemelte meg ez vagy az hosszú életet, mert nagyon odafigyelt a szülők tiszteletére. Másik esetben azt mondja a tanuló, pont olyan eset is, hogy a szülő megkérte a gyereket, hogy menjen valahova valamit hozzon, és úgy közben valami történt, leesett is meghalt. Azt mondja, hogy van az ő hosszú élete, azt mondja, hogy ebben az esetben a hosszú életet ezt a túlvilágon kell, hogy megkapjon, és nem a most. Még egy mondat arról, hogy amikor azt mondjuk, hogy az öngyilkosság tilos, vagy a gyilkosság tilos, ehhez kapcsolódik még két más törvény, az eutanázia, ami az ember, vagy a családja úgy érzi, hogy most lenne a legjobb, hogy meghaljon. Aktív eutanázia mindenképpen tilos, ami azt jelenti, nem szabad segíteni se a beteg saját magán, vagy az orvos, vagy az bárki más, hogy elérjen a halál, de a passzív eutanázia az bizonyos körülmények között meg van engedve, és a passzív eutanázia azt jelenti, hogy nem kap valami különleges kezelést. Itt is azt mondjuk, hogy az alap dolgokat nem lehet elvonni tőle, ami azt jelenti, nem lehet lekapcsolni például a lélegzőgépet, mert ez egyenlő az aktív gyilkosság, de ha lekapcsolt, és különböző feltételek mellett, akkor nem kell visszakapcsolni, mert nem minden körülmények között rá kell kapcsolni. Szinte ez az aktív és a passzív között, mert a passzív azt jelenti, hogy nekem nincs közöm a halálhoz, a halál az természetes, én csak nem akadályoztam meg, mert így sem tudtam volna megakadályoztani, csak egy rövid időre, nagyon nagy fájdalmak között, stb. Különböző feltételek. Az utolsó dolog, ami ehhez a fogalomkörhöz tartozik, az az abortusz, ami szintén tilos. Nem azért, mert az abortusz az élő embernek számít, a zsidó jog elismeri, hogy az abortusz nem élő ember, de majdnem élő ember. És az élet olyan fontos, hogy egy majdnem élő ember, vagy egy fél élő, vagy potenciális élet, tehát szintén nem lehet megölni. Mi a különbség, azt mondjuk, a teljesen élő, vagy csak potenciális élő? A különbség az, hogy mi van akkor, amikor a magzat veszélyezteti a mama életét. Most ha két élőről van szó, akkor nekünk nincs jogunk dönteni, ki éljen. De amikor a magzat születése előtt csak egy fél élő, vagy egy potenciális élet, a mama pedig már teljes élő embernek számít, akkor tudunk mi dönteni, és azt mondjuk, akkor ilyenkor szabad az abortusz. Ekkor még a Talmud úgy mondja, még akár szülés előtt, az utolsó pillanatban, ha veszély van, akkor szabad megölni a magot, és nem mondjuk azt, hogy Isten kezében van. Az Isten azt mondja, meg kell tenni mindent, hogy a másik ember életét mentse. És az az ára, hogy ebben az esetben meg kell ölni a magzatot, akkor úgy legyen. Mondom szintén, különleges körülmények között meg van engedve az abortusz, de normál körülmények között még akkor is az ember azt mondja, ezt én nem akartam, nem kívántam, most se akarom, ne ezt a gyerek nem fog szeretni, vagy akármit mondja az ember, akkor még nincs, nem lehet az abortuszt megtenni. És itt nem az a kérdés azért, mert nincs joga az ember a saját teste fölött, mint a nő, hanem arról van szó, hogy itt a magzatnak joga van az élethez. Szerintem, ha lehetne képviselni a magzatot, akkor mit mondanánk? Ó, mivel a mama engem nem akar, akkor inkább nem szeretnék élni, azt nem hiszem. Épp tegnap, nagyon érdekes, tegnap beszéltem egy régi tanítványnal, itt ismerkedtem meg vele az egyetemen, a 90-es évek középen, majd elég jól menne ügyvéd ő, és elmesett az egész élettörténetet, tehát nagy régóta ismertem, hogy ő a mamája állapotos lett, 19 évesen, csak a gyereket eladták már rögtön születése után, úgymond, hogy elment, ahogy megtudta az állapot, és átment egy másik városba, és ott megszülte a gyereket, ott hagyta, visszajött, és senki nem tudott róla. És erre megkések, amikor kiderítette ki a mamája, megkérdezte, azt mondja, Ibolya, az abortusz nem jött számításba? Számításba jött, ahogy nem sikerül, az orvos nem akarta vállalni. Szóval mondom, és nézem rá, mondom, és mi a te véleményed erről? Most te inkább nem akartál volna megszületni? És mondja, hogy képzeltem? Szóval azért kérdeztem, és azt, hogy ilyen költői kérdés volt, hogy van az eset, amikor nem házasságban, és nem, és nem, és nem, és mégis 30 évvel később a gyerek hálás, hogy nem sikerült az abortusz. Ez is az élet fogalomhoz tartozik. Szóval összefoglalva, akkor láttunk különböző idézetek és törvényeket a Bibliából és a Talmudból, hogy milyen értékes az élet, de vannak az esetek, amikor halálbüntetés és más is létezik. Köszönöm, hogy figyelmet.